Felemléktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Emeljük fel szívünket a kegyelem Istenéhez, és szólítsuk meg őt imádságban. Felállva imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, megköszönjük neked, hogy te olyan órákat szerzel abban a hatalmas időben, amely a te rendelkezésedre áll, az évezredek során kijelölsz olyan órákat, perceket és pillanatokat, amikor magadat különösképpen kijelented ennek a földi világnak, világossá teszed hatalmadat, igazságodat, szeretetedet, és mi kérünk most tőled egy ilyen órát, az Úr Jézus Krisztus nevében. Hadd ismerjük meg, hogy ki vagy te igazán. Hadd ismerjük meg azt, hogy mit tettél és mit teszel, Uram, hogy számunkra ne maradj néma bálvány, hanem legyél élő Isten, akiknek hit szemeik megnyílnak és látják az Uraknak Urát és a Királyok Királyát. Könyörülj rajtunk, és így vegyél most minket a te kezedbe, Uram, mert ha te nem könyörülsz rajtunk, akkor rajtunk senki nem fog könyörülni. Kérünk téged, irgalmasságodra bízzuk magunkat, közösségünket, gyülekezetünket. Kérünk, hogy az Úr keresztjéért, Jézus Krisztus áldozatáért adj életjelet, és küldj a mi szívünkbe életet, amely nem múlik el. Amen. Isten igéjét János első leveléből fogom felolvasni, a 4. fejezet 16. verséből. János első levele 4. fejezetének 16. versét olvasom, amely így szól: és mi megismertük és elhittük Isten irántunk való szeretetét. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Isten Istenben marad, és Isten is ő benne. Eddig olvastam Isten igéjét, foglaljunk helyet. Nagyon gyorsan telnek a napok, a hetek, a hónapok, és ismét elérkeztünk, bármilyen furcsa ez, adventnek az időszakához. Az előttünk álló vasárnap már advent első vasárnapja lesz. Egy kicsit ennek az ünnepnek, az adventi ünnepnek a fénykörében is fogalmaztam meg mindazt, amit Isten a szívemre helyezett, mert ilyenkor a kereszténység vár, az advent a várakozásnak az ünnepe. Arra emlékezünk, hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy majd vissza fog jönni. Szóval a jövőt kell ilyenkor a szívünkbe vésni, és arra emlékezünk, hogy majd eljön. De én most inkább arról szeretnék beszélni, ezen a pár napon, amit Isten kegyelméből közöttetek, tölthetek, hogy milyen az Isten adventje. Milyen az, amikor Isten vár. Mert neki is van adventje, Isten is vár, azt is megmondom, hogy mire vár, te rád. Ez az Isten adventje. Vár a bűnös embernek a megtérésére, arra, hogy hozzájöjjön mindenki, hogy őt megismerje mindenki. Ez az Istennek a várakozása. Azt olvastam ebben az igeversben, és azt szeretném kiemelni csak egy nagyon rövid két szót. Az Isten szeretet. Az Isten szeretet. És az Isten szeretete vár rád. Adventkor is, meg ezen az öt napon is, ha Isten is úgy akarja, és élünk, és együtt tölthetjük ezeket az estéket, meg most ebben az órában is. Az Isten szeretete vár rád. Ez az Isten adventje. Hadd kezdjem azzal a gondolatsort, hogy képzeljünk el egy olyan kis vetőmagot, egy búzaszemet, amelyet nagyon jól kikísérleteztek. Ugye a mai vetőmagot már nem úgy lehet bármelyik utcasarkon megvenni, hanem az komolyan ki van kísérletezve. Képzeljünk el olyan búzaszemet, amely a legjobb faj, a legjobb tenyésztés, a legjobb hibrid vetőmag, és a legnehezebb talajban is, a legszárazabb időben is ontja a termést. Jól el van találva, igazi nemes típus. Képzeljük el, hogy ott van ez a mag, de nincs elültetve a földbe. Ha nem ültetjük el, nem vetjük el ezt a kis magocskát, hát annyit ér, mint egy kavics lenne. Igaz? Képzeljünk el egy versenyzőt. Egy olyat, aki világszínvonalon tud futni. És ez a versenyző mindig elmegy a versenyekre. De soha nincs kihívója. Soha nincs versenytársa. Amikor fut és mérik az időt, mindig csak a saját rekordjait döntögeti meg. És így megy a világversenyekre, az olimpiára, mindenki fél vele kiállni, úgyis ő győzne is. Hát milyen verseny az ilyen? Nincs, akit legyőzzön. Milyen búzaszem az olyan, amely nincsen elvetve, amely nem engedheti a gyökereit a talajba. Ott van bennük a tehetség, a képesség, abban a kis magocskában élet van, de nem tud kibontakozni. Abban a versenyzőben erő van, de nem tud megnyilvánulni. Képzeljétek el Istent úgy, hogy még nem teremtett semmit. És mivel ő mindig ugyanaz, ő mindig maga volt a szeretet, képzeljétek el azt a szeretetet, amely óriási nagy mennyiségben, minőségben ott van, ott lakozik benne az Istenben ez a szeretet, de nincs senki, aki szerethetne. Maga a szeretet egyedül él, egyedül lakik. Hát mit csinál ez a szeretet? Mire indítja a szeretet, a szívében lakozó szeretet az élő Istent? Arra, hogy legyen valaki, akit szerethet, igaz? Pontosan ezért alkotta meg Isten a világot. Mivel önmagát nem szeretheti, miféle szeretet lenne az, amely önmagát szereti? Ha ilyen szeretete lenne Istennek, meg sem születhettünk volna. Mivel önmagát nem szeretheti, teremtett egy olyan világot, amelyet szerethet. És csodálatos világot teremtett Isten. Lenyűgöző. Az ember azt képzeli magáról, hogy okos. Ma már minden okos. A telefonunk is okos, a porszívónk is okos. Már csak az ember is nagyon okos. Azt gondolja, hogy nagyon sok mindent felfedezett. Nagyon sok mindenhez ért. Kutatja a csillagokat, az atomokat. Egyszer majd Isten, amikor mindent kinyilvánít, minden igazságot megmutat nekünk, oda fog bennünket állítani a csillagos ég alá, kölcsön adja majd az ő távcsövét. Nézzétek egy kicsit körül az univerzumba. Úgy el fogjuk magunkat szégyelni. Mi azt gondoltuk, hogy mi tudósok vagyunk. De hát ezrelékét se láttuk annak, amit Isten alkotott. Aztán kölcsön adja Isten a mikroszkópját. Nézzetek bele, nézzétek meg a sejtek működését, a gének működését, az atomoknak a mozgását. Úgy el fogjuk magunkat szégyelni, azt gondoltuk, okosok vagyunk. Olyan csodálatos világot teremtett. A parányok és a hatalmas méreteknek, a fény éveknek az Istene mindent tökéletesen megalkotott. És valahol egy kis porszemet megtisztelt az Isten azzal, hogy élet legyen rajta. Hasonló élet, mint ami önmagában van. És ezt a helyet földnek nevezzük. Ezen a kis apró picike bolygó a miénk, nagyon-nagyon kicsi a többi bolygóhoz, csillagokhoz, univerzumhoz képest. És ezen megfakadt az élet. Azt mondta Isten, legyen és lett. Az életet nem a laboratóriumba csinálják, hanem Isten szavára jött létre. Az is tartja fent a mai napig. Visszavonja az ő szavát, és holtan rogynak össze a legkülönbb, legegészségesebb emberek is. Az orvosok csak találgatnak, mi történhetett. Isten azt mondta, ne legyen. Ez az élet titka, az ő szava, és az ő szavának elhallgatása. És ezt a világot berendezte. Megalkotta Isten azokat a lényeket, akiket mi nem látunk, csak nagyon különleges, szélsőséges esetekben, az angyalok világát, a kérubok világát, a szeráfok világát. Tehát ezek láthatatlan, emberi szemmel láthatatlan élőlények. Ezt is Isten alkotta. Csodálatos, gazdag élő világ az, a mi szemeink elől elrejtve. De nekünk adta Isten a növényvilágot, az állatvilágot. Milyen csodálatos, amikor látjuk ezeket a gyönyörű növényeket, virágokat, ezeket a gyönyörű, szép állatokat, milyen kedvesek, vagy éppen félelmetesek, vagy lenyűgözőek, erősek, vagy gyorsak, vagy picik, vagy hatalmasak tudnak lenni. És ez már mind csak egy összetört korsónak a cserepei. Amikor Isten megalkotta a világot, nem így nézett ki. Sokkal-sokkal szebb volt. De így is gyönyörűséges. Ha egy kristályvázát leejtünk, ripityóra törik, felveszünk egy kis darabot, az is szépen csillog a napsütésben. Annak is van értéke. Hát most ilyen törött ez a világunk, de így is milyen szép, milyen csodálatos. És megalkotta Isten a legérzékenyebb élőlényt. A legsebezhetőbb élőlényt. A legkisebbet. Az embert. És megalkotott téged. És amikor ezek mind ott hódoltak a teremtés hajnalán Isten előtt, a csillagvilág, az anyagvilág, a szellemvilág, az angyalvilág, a növényvilág, az állatvilág, az embervilág, ott hódoltak, udvaroltak Istennek. Isten rámutatott az emberre, és azt mondta, őt szeretem, őt szeretem. A legkisebbet, a legsebezhetőbbet. Ez mindig így van. Mindig így van. A legkisebbet szereti Isten. És ő megalkotta azt, akit szerethet. Megalkotott téged. Megalkotott téged. Az élő Isten. Megáldotta az édesanyád méhét, az édesapádat, és az ő kegyelméből, az ő szava által lettél, aki vagy. Azt mondja az 1 Mózes 1.26-ban maga Isten, teremtsünk embert a magunk képére és hasonlatosságára. És aztán azt mondja nem sokkal később, erre a saját hasonlatosságára teremtett emberre, azt mondja Isten, nem jó az embernek egyedül lenni. Előtte Isten mindenre azt mondta, hogy jó. Íme igen jó. Volt egy dolog, ami nem volt jó. Az ember egyedül volt. De Isten az ő hasonlatosságára és képére teremtette meg. Mit árul ez nekünk el? Hogy Istennek nem jó egyedül. Nem jó egyedül. A szeretet nem szeret önmagába lenni. És ez a szeretet, amikor kiárad belőle, akkor Isten teremtett. És ezért adtam azt a címet ennek az ige hirdetésnek, hogy a teremtő szeretet, az nem bírt nyugodni, nem bírt önmagába lenni. Kiáradt és elkezdett teremteni. Nem jó Istennek egyedül. Az embernek se jó egyedül, az Istennek se jó egyedül. És tudod, ez azért fontos, mert Isten nem akar te nélküled létezni. Nem akar. És ha lenne olyan ember, aki nélkül Isten jól érezni magát, akkor az sose született volna meg. Isten társat teremtett magának, akit szerethet. És nem az angyalokat választotta, nem a sasokat választotta, nem a hegyeket, és nem a völgyeket, nem a mocsarakat választotta, és nem a gyönyörű virágokat választotta Isten, az embert választotta. Téged választott, mert szeret. És nem jó neki nélküled. Isten nem akar nélküled élni. Magának alkotott. Engem is magának alkotott. És téged is magának alkotott az élő Isten. De mi lett ebből a teremtésből? Már tettem rá utalást, de minden összetört. Minden összetört. Mindent elrontott az ember. Olyan jó egyensúly volt itt a földön. Olyan békességben élt Isten az emberrel. Adatott aztán Ádámnak feleség, Éva. Boldogan éltek, együtt jártak az Úrral, és egymással is. És olyan állat és növényvilág vette őket körül, hogy azt mi el se tudjuk képzelni. Képzeljétek el azt a szúnyogot, ami nem csíp. Hát az maga a mennyország. Én nagyon utálom a legyeket. Az ördög egyik neve Beelzebub, azt jelenti a legyek ura. Na, amikor jön egy légy, rám száll, csapom le, mondom, pusztulj el az uraddal együtt. Nem szeretem a legyeket, gondolom, hogy nincs köztünk, akinek a kedvenc állatai a legyek lennének. Akkor még nem gyötört a bögöly, nem csipett a szúnyog, nem mart meg a kígyó, a pók. Olyan szépen tudtak együtt élni, de mi lett ebből? Mivé lett ez a világ? Hát, hogy mivé lett, a nagy részét nem is tudjuk. Vannak állatkertben, láttuk nemrég az állatoknak a fényképét. Még utolsó példánya valamelyik állatkertben 1900-as évek közepén élt, aztán elpusztult, azóta nem láttak ilyen állatot. Hány ezer ilyen állat lehet? Hány ezer olyan növény, amelyeket kipusztítottunk, amelyet tönkretett a bűn? És tudjátok, a bűnnek van egy nagyon gonosz, alattomos természete. A bűn úgy viselkedik, mint a dominó. Gyerekkorunkban szerettünk játszani a dominóval, nem úgy, amilyen céllal legyártották, hanem ügyességi játékot az élére állítottuk, és ha eldöntöttük az első dominót, akkor ugye döntötte egymás után a sort, és akkor hát szép kis alakzatokat lehetett vele kirakni, pláne ha már több száz, vagy vannak, akik több ezer ilyen dominót felállítanak. A bűn olyan, mint egy ilyen dominósor. Azt mondta Isten az embernek, vigyázz erre a földre, őrizd és műveld. És nagyon vigyázz arra, hogy nehogy elborítsál egy dominót. Mert ha egy dominót elborítasz, az összes többi le fog borulni. És az ember mondja, hogy de hát én nem loptam, én csak hazudtam. Hát elindítottad a dominót. Azt mondja az ige egy helyen, ha egy parancsolat ellen vétkeztél, az egészet megrontottad. Azt mondja az ember, hát nekem csak olyan picike kis hiányosságom van. Igazából nem is bűnnek nevezném, csak jellemgyengeségnek. Na menjél el egy tengerjáró hajóra, egy tízes fúróval, csak egy centis. Fúrjál az aljára egy lukat. És akkor majd eddig ér a víz mindenkinek, és minden szem rád néz, te furtod azt a lukat, akkor mondjad, én csak egy tízes lukat furtam. Hát én, hát ez olyan nagy hajó. Hát én nem, eszembe sem jutott ezt elsüllyeszteni. A bűnnek van egy olyan hatása, hogy elkezd növekedni nem a szemed láttára, hanem a háttérben. A háttérben növekszik. És neked nem jó a kapcsolatod a feleségeddel, és belerokon az egész családod, és azt mondod, hát az asszonyt nem bírtam elviselni, olyan házsátos volt, tehát gyerekemét annyira szerettem. Mi lett ezekből, hogy nem emberek módjára viselkednek? Hát az, hogy furtál egy lukat, és bejött rajta a víz, és az egész hajó elárasztotta. Olyan pici dolog történt ott az édenkertjében. Ne egyél erről a fáról, ne vegyél róla. Hát, enni már csak nem bűn, gyümölcs egészséges, 100% gyümölcs tartalom. Nem is lehet tőle berúgni, nem is kábítószer. Hát, egy ilyen picike dolog, olyan mi származhatna ebből? Na, mi származott belőle? Gyilkosság, istentelenség, lopások, paráznaságok, háborúk, katasztrófa. És mi mindig csak hozzáteszünk. Nem is ettem meg az egész almát. Ha alma volt, hát most mondom én, hogy alma volt. Gyümölcs volt valamiféle. Én csak egyet haraptam belőle. Milyen kicsi dolog. És hogy áttétes, a bűn áttétes, mint a rák. Megtámad egy szervet, a szádat megtámadja. És az egész tested lángba borul, beteg lesz tőle. Egy valakit a családban megtámad, és az egész családot tönkreteszi. Egy valakit a nemzetben megtámad, és az egész nemzetet tönkreteszi. Egy valakit a világon megtámad, és az egész világot tönkreteszi. Mivé lett? Hol tartunk? Szinte nehéz elképzelni az én korosztályomnak különösen, akik ilyen béke időben éltünk, születtünk, nőttünk fel, de olvasom ezeket a könyveket, életrajzi könyveket. Miket éltek át az emberek a háborúk során? Háborzongató. És nem kell messze menni. Ilyen háborzongató dolgok történnek. Pár száz kilométerre, vagy pár ezer kilométerre. És még annyira se kell messze menni. Mert ott van a háború a te munkahelyeden. Ott van a háború a te házasságodban. És ott van a háború a te lelkedbe, belül. Nem is kell hozzá más. Nem kell hozzá más, hogy te érezed a bűnnek a súlyát. Nem kell senkivel összeveszni, senkit nem kell fejbe lőni, senkit nem kell felakasztani. Csak egy kicsit hagyd érni azt a bűnt, amely fiatal korban még olyan vagány, meg olyan menő, meg mindenki azt csinálja, meg nem olyan nagy dolog, aztán mi lesz belőle? Szétrágja a lelkedet. Ó, Istenem, amikor megalkottad a világot, Atyám, nem gondoltál abba, hogy mivé lesz? Nem láttad, hogy ez az egész kudarcra van ítélve? Nem láttad, hogy mit fog cselekedni az első emberpár már az elején, már az első méteren elbuktak? Nem, hogy a versenypálya végén egyet léptek, már elbuktak. Hát, Atyám, nem láttad, hogy ez a csodálatos, szép dolog, a te terved, a te kis finom, érzékeny, gyönyörűséges terved, micsoda roncsá lesz? Csak azért állnak még a csillagok a helyükön, mert az ember nem tette be oda a lábát. Ahova betesszük, mindent tönkreteszünk. Mindent. Családok, lelkünket, munkahelyi légkört, nemzeteket, országokat, élővilágot, mindent tönkreteszünk. Ha csak oda vetjük a tekintetünket, már romlásnak indul. Atyám, nem láttad ezt, hogy mivé lesz az ember, mivé lesz ez a föld, mivé lesz az egész univerzum, hogy mennyi nyomorúság, mennyi vesződtség, mennyi kínlódás, mennyi hiába valóság jár ezzel együtt. Ó, Atyám, miért kezdted el? De látta az Isten. Látta. Tudta. És valamit mond ezzel kapcsolatban nekünk Isten igéje. Ez a könyv Isten szerelmes levele. Jó, hosszú, de érdemes elolvasni. Én minden évben elolvasom kétszer az Ószövetséget, háromszor az Új Szövetséget. Minden évben, mert nem győzök betelni vele. Nem azt mondom, mindenki ennyiszer olvassa el. De egyszer legalább egy évben olvasd el Isten szerelmes levelét. És ilyeneket fogsz benne találni. Zsidókhoz írt levél, első fejezet, második versében ezt olvassuk. Ez utolsó időkben fia által szólt hozzánk, akit mindennek az örökösévé tett, aki által a világot is teremtette. Aki által a világot is teremtette. Valaki által Isten teremtette ezt a világot. Valaki ott volt még, akiről eddig nem volt szó. Aztán a Kolossi levélben, első fejezetben olvassuk. Jézus Krisztusról ezt írja ott az ige. Kolossé 1:14-től benne van a mi váltságunk, bűneink bocsánata, aki képe a láthatatlan Istennek és minden teremtmény előtt született, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár trónok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és ő rá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Nagyon szeretném, ha ma este ezt az egy kis mondatot elvinnénk a szívünkbe. Minden ő rá nézve teremtetett. Amikor még nem volt semmi, amikor még Isten önmagában volt a szeretet, akkor volt még ott valaki. Az ő fia ott volt. Az örökkévaló Jézus Krisztus ott volt. És amikor Isten mindezt átgondolta, szeretnék teremteni egy sebezhető, egy kicsiny embert, és szeretném szeretni. Szeretném körülvenni csillagokkal, angyalokkal, étellel, itallal, társal, állatokkal. Rögtön látta, Isten egyből látta. Jaj, ha megalkotom, elbukik, elvész, megrontja magát, a társát, hazudni fog, gyilkolni fog, minden tőle telhetőt megtesz, hogy ellenem szegődjön. Látta Isten. És akkor ránézett a fiára. Ránézett Isten a fiára. És azt mondja, belevágok. Látta Jézust a kereszten az atya, mielőtt elkezdett volna teremteni bármit. Azt mondja, itt tudom majd őket megmosni. Itt fogom majd őket megtisztítani. Itt fogom őket felemelni. Itt fogom őket magamhoz fogadni. Kezdjük el ezt a teremtést. Lesz majd sok nyomorúság, nehézség, háború, gyötrelmek, lelki baj, testi baj, halál is lesz. De akkor is kezdjük el, mert itt minden megoldódik, ezen a helyen. És ha te nem nézel arra a helyre, ahova nézett az atya, neked Isten szeretete, teremtése, lénye semmit nem ér. Semmit nem ér. Hiába, hiába, hiába. Mondod is Istennek, miért csináltad ezt, Uram, ha vagy, perlekedsz vele, de ha ránézel Jézusra, találkozik a tekinteted az atyáival. Ő ránézve, igen, a kereszt miatt, igen. A keresztért megéri, testvérek. Isten megoldása a világ számára, az ember számára. A bűn és a halál kérdésének a feloldása és megoldása Jézus Krisztusnak a keresztje. És azt mondta az atya, lesznek, akik meg fogják becsülni a fiamat. Tudjátok, a példázatban azt mondja a szőlő gazdája, noha megölték a szolgákat, elküldte a fiát is a szőlőért. És olyan képtelenséget mond ez a szolga, mert ilyen szeretet emberben, ez a úr, a tulajdonos, mert ilyen szeretet nincsen az emberben, hogy az én fiamat meg fogják becsülni, oda küldöm, hogy elhozza a szőlőből rám jutó részt, mint tulajdonos, oda küldöm a fiamat. A szolgáimat megölték, de a fiamat meg fogják becsülni. Te oda küldenéd a fiadat, ahol a szolgáidat megölték? Azt mondanád, oda nem menj, ott embert ölnek. Jézust elküldte az atya, és megölték. Mi öltük meg a bűneinkkel. De amit ott Jézus elrejt abban a példázatban, és belead a szőlős gazdának a szájába, az én fiamat meg fogják becsülni. A megtérő bűnösökön beteljesedik. Atyám, én megbecsülöm a te fiadat. Én értem, hogy miért állt a kereszt. Nekem szükségem van arra a vérre, mert ott szenvedte el az én bűneim büntetését. És lemostad rólam ezt a bűnt, és én már nem akarok többé ilyen bűnökben járni. Nem akarok már többé úgy beszélni az én feleségemmel, férjemmel. Nem akarok már úgy elmenni a munkahelyemre, hogy mindent ide nekem megkönyökölni. Nem akarok én már olyan ember lenni. És Isten azt mondja, Krisztusért, akire nézel, te is, meg én is, újat kezdek veled. Tudjátok, mi ez? Új teremtés. Új teremtés. Mikor Isten a kezébe vesz, újjáteremt. Mert a régi elromlott, és újjá kell teremtse. Figyeljetek, nem arról beszél az ige, mert erről ír a Szentírás, erről az új teremtésről el lehet olvasni 2 Korintus 5.17-ben. A régiek elmúltak, íme mindent újjá teszek. Nem azt mondja, hogy újat, azt mondja, újjá. Újjá. Amikor tönkre megy egy házasság, és azt mondja egy ember, újat kezdek, akkor tudjuk, hogy ez azt jelenti, hogy elválik a feleségétől, vagy a feleség a férjétől, és majd lesz egy másik, akivel boldog leszek. Ez az újat. Isten nem újat teremt. Nem azt mondta Isten, akkor jöjjenek a fecskék, jöjjenek a fák, vagy az angyalok. Isten nem újat teremt, hanem újjá teremt. És amikor egy ilyen megújulási szándék van egy házas pár kapcsolatában, akkor ott nem új szereplők jönnek, hanem onnantól kezdve újból kezdik. Ugyanaz a kettő. És Isten így végzi el az újjáteremtésnek a munkáját. Nem foglak téged kidobni azért, mert tönkre mentél. Nem fogok tőled elfordulni, mert nem szerettél. Mert én szerettelek akkor is. De ránéztél az én fiamra, és most újból elkezdjük az egészet. Most újból elkezdjük az életet. Ma van a születésnapod. És mostán innentől kezdve velem jársz, velem érsz. Újjáteremtő kegyelme Istennek Jézus Krisztusban, aki minket halálosan szeretett. Aztán egyszer ennek az új teremtésnek is vége lesz. Már a teremtő munkának, a teremtő folyamatnak vége lesz. Azért lesz vége, mert Isten befejezi az ő munkáját. Nem tudjuk, hogy hogyan, nem tudjuk, hogy mikor. Csak azt látjuk, hogy Isten munkálkodik 2000 év óta próbálták az egyházat mindig valahogy eltenni láb alól. Mindig útba volt. Aztán mindenféle, különféle kísértésekkel próbálták felhigítani Istennek a népét. Tévtanításokkal, meg elvilágiásodással, üldözésekkel. 2000 év óta Isten végzi a megújítás munkáját. Én ugyanúgy tértem meg, mint Pál apostol, vagy mint Péter apostol. És az egyház atyák is, és Kálvin is pontosan ugyanúgy tért meg, mint hogy Pál és Péter, és ez mindig ugyanaz, csak mindig máshogy. Mint ha leveszel egy tölgyfának a levelét, és egy másikkal összehasonlítod, azt mondod, hát ez tölgyfa levél. Mindenki látja, a tölgyfa levél összetéveszthetetlen. Mégsem egyforma. Mindig ugyanazt cselekszi Isten az új teremtésben, de soha nem ugyanúgy. És végzi ezt az újjáteremtő munkát, és egyszer azt mondja, ímé minden kész. Mindent elvégeztem. És akkor elvisz minket majd egy olyan helyre, amit új égnek, új földnek nevez a Szentírás. Belépünk oda, és azt fogod mondani, megérte, megérte. Amikor az ember elbukott, az angyalok lehet megkérdezték. A szent angyalok remegve, atyám, megérte? A bukott angyalok kár örömmel, na megérte? Az atya ránézett Krisztusra, és azt mondta, megérte. Amikor te is ránézel Krisztusra, és elnyered a te lelki békédet, azt mondod, megérte, Uram. Bár sokat szenvedtem, sokat gyötrődtem, sok minden tönkrement az én életemben, és sok bűnt elkövettem. De most, hogy látom a te kegyelmedet, a te szeretetedet, amely Krisztusban reám árad, és megbocsátottál nekem, köszönöm, atyám, hogy megalkottál engem, hogy megszülethettem. Megérte. És akkor belépsz majd az örök hazába, a mennyei birodalomba, akkor újjongva kiáltod, megérte, igen, jól tette Isten, hogy alkotott. Jól tette Isten, hogy megváltott. Jól tette Isten, hogy elhívott. Van egy kis vicces történet. Ébredési időkben egy idős parasztember nagyon vágyott elmenni egy konferenciára, hogy hallgassa a hívő bizonyságtételt, a Krisztusról szóló beszédet. De messze volt ez a konferencia, több százan összegyűltek. Hát, miután megfontolta a dolgot, eladott egy kis zsebkendőnyi kis kertecskéjét, ami volt neki. Hát azt mondja, én ezt most odaáldozom Isten országára is. A jobb részt választom. Elutazott a hosszú útra, ott volt napokig. És mindegyre csak hajtogatja, mikor hallja a jobbnál jobb ige hirdetéseket, jobbnál jobb bizonyságtételeket. Félhangosan mondja magába, megérte. Megérte. Körülötte ülők mind felkapják a fejüket, miért mondja ez mindig, hogy megérte. Megkérdezik, bátyám maga, miért mondja mindig, hogy megérte? Bácsi elmondja történetet. Hát eladtam a földemet, vettem a pénzen vonatjegyet, meg a szállást, meg az étkezést befizettem, el is múlt a pénzem, de úgy látom, hogy megérte. Na, a hívő testvérek összebeszéltek a bácsi háta mögött, gyűjtöttek neki egy kis adományt, átadták a konferencia végén. Na, ez amiért ilyen szépen tetszett viselkedni, hogy Isten országáért odaáldozta a földjét, odaadjuk ezt a pénzt. A bácsi olvassa a pénzt, de megérte. Közben is megérte, a végén is megérte. Testvérek, a hívő élet megéri Istennek. Megéri neked. De amikor belépünk a mennybe, azt fogjuk mondani, miért nem tettünk ezért többet? Miért nincs itt mindenki? Miért nem adtam a szívem korán az Úrnak, gyerekként az Úrnak? Miért csak az utolsó időszakot, vagy miért csak a felét, vagy miért éltem csak 10 évet enélkül? Annyira fogjuk sajnálni, hogy nem ittuk, ettük Isten szeretetét, ez az én testem, egyétek, igyátok, hogy nem tettem ezt szívből? Hogy pazarolhattam ennyit? Hát olyan csodálatos minden cseppje. Olyan drága ez a kegyelem. Bárcsak, mint jobban megbecsülném, mint többet tennék érte, és megismernék oly sokan mások is. Na azért vagyunk itt, hogy ne csak egy-egy kis falatkát, kis cseppecskét, vagy semmit ne vegyünk el ebből, hanem mindent, a teljes Krisztust, a teljes megváltást, az örök életet. Ezt vigyünk még másoknak is. Testvérek, ebben a templomban még egy csomó hely van. Én, amikor mesélték nekem az ébredést a háború után, elmondták, még nem volt ilyen jó kis hangosító berendezés, meg interneten visszahallgatjuk, meg ilyen luxus. Aki nem ment oda egy órával hamarabb, debreceni Mester utcai református templomba, nem hallgatta az ige hirdetést. Azért elmentek, csak kint maradtak. Veszippantották a légkört, annyi jutott nekik. Nagy boltíves ablakok vannak a templom falaiban, vastag falakkal, jó nagy párkány volt. Fiatalok azt mondták, na az jó lesz nekünk, mint a kis verebek. Egymásnak bakot tartottak a fiatalok, és felültek a templom falába, a templomnak a ablakába ültek, hogy hallhassák Isten igéjét. Rájöttek, hogy ezért forog a föld, ezért süt a nap, ezért születtünk meg, hogy találkozzunk az Istennel, és megmaradjunk mellette. Vár rád ez a megváltó szeretet, ez a teremtő szeretet. Kérlek, vedd komolyan, tekints Krisztusra, ne legyen kicsi dolog ez neked, ne szóljon csak egy estére, egy órára, hanem szóljon ez a drága megváltó szeretet, amely a tiéd is, és Isten várja, hogy elfogad. Szóljon egy életre, meg még egy életen túl, az örök életre. Várja Isten, hogy feltekints rá, kérdezd a kegyelmet, és elfogad. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyám, köszönjük neked, hogy világos, tiszta, érthető beszédekkel célzod meg szívünket, fejünket. Nem a félrebeszélés idejét hoztad el, hanem az élet beszédének az idejét. És itt az ideje, hogy komolyan vegyük. Talán hallottuk már sokszor, talán először. Kérünk téged, hogy az elhangzott gyenge emberi beszédnek adj isteni erőt, mely maradandóvá örökké teszi a te szavadat is, és azt is, aki azt befogadja. Kérünk, segíts nekünk, Uram, eljutni addig, hogy befogadhassuk az életnek a beszédét az Úr Jézus Krisztusban, hogy lehessünk mi is, nem csupán teremtményeid, akik tőled elszakadtak, hanem új teremtéseid, akik hozzád kötődtek. Ezen az estén, vagy ezen az estén újra. Kérünk téged Jézus Krisztus nevében, végezd el a te kegyelmedet. Hadd láthassuk, Uram, és mondhassuk teljes szívvel, megérte megtérni. Megérte hívőnek lenni, és megéri bemenni a mennyek országába. Köszönjük, Uram, hogy te kinyilvánítottad azt, hogy neked megérte, hogy te szeretnéd ezt, hogy várod a döntő pillanatot, amikor befogadhatsz minket, akik befogadjuk a te igédet. Jézus Krisztus nevében munkáld kérlek az örök életet, ezen az estén is. Amen.